Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okosutas magazint halljátok a Rádió Cafén. A stúdióban ezúttal is F. Szabó Emese.
És Ács Gábor.
Hova utazunk ma? Hát nem mondhatjuk el, hát jó. Hát
igen, nem, most ezen gondolkodtam, hogy most erre mit válaszoljak. Ide is, oda is.
Nem, válaszoljuk azt, hogy a műsor második felében májusi ötletek 3 plusz 1 munkacímen kiváló célállomások.
Nem 3 plusz 2, na jó, mindegy.
Nem jutott eszembe.
Popkulturális hát, utalás, jó.
Ha eszembe jutott volna, biztos terveltem volna még egy plusz másodikat csak ezért, de hát sajnos nem ugrott be, hogy ezzel lehetne még egy kicsit jó pofiskodni. Na, szóval három olyan célomás, amire most érdemes elmenni. Eleve májusban tök jó útvonalak, és valamiért úgy fönnakadt rajtunk a szemünk. Vagy új, vagy mert olcsó, vagy mindegyik más miatt emelkedik ki. Hogy most ajánlani fogjuk, hogy hova repkedjünk májusban. Annyi alapja van a dolognak, hogy beszéltünk a múlt héten is, hogy az április az gyakorlatilag kuka már, mint olcsó jegyek tekintetében, az első egy hetet leszámítva. Olyan hosszú az ünnep, hogy ott végig magasan tudják tartani a légitársaságok az árakat. Én azt gondoltam, hogy valamennyire csökkenni fog, valamennyire csökkent is, de ha ránézünk a díj táblázatokra, meg ránézünk az árlistákra, nagyon szépen látszik, hogy az első héten vannak az alacsonyabb áru jegyek, majd utána duplázódnak.
De hogy tud hosszú lenni az ünnep, ugyanolyan nagy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, a húsvét, nem?
Az van, hogy meghosszabbították az iskolai szünetet, és már a húsvét hétvége előtti hétvége az már láthatóan drágább, és onnantól kezdve a következő hét az elér húsvétig. A közepén elkezdődik az iskolai szünet. A következő hét az még mindig iskolai szünet, és még az azt következendő hét is 3 nap van csak, mert utána jön a május elsői hosszú hétvége, tehát 3 nap iskolából kivétellel 1-2-3 hétre el tud, vagy közel 3 hétre el lehet menni. Kicsit 3 nappal bármelyik irányba meghosszabbítva simán 2 hetes szabadságra el tudnak menni a család is, tehát ennyit kell az iskolából hiányozni. Most így jöttek össze az ünnepek, és ez nagyon-nagyon látványosan látszik a repjegyárakon is. Tehát azok az úti célok, amelyek 10.000 forint alatt szoktak lenni, sokszor, akár még hétvégén is, de ha nem a hétvégén, akkor mondjuk hétvégén, vagy a hétközben időpontokra, azok simán 15-20.000 forintért elmennek. Néhány kivétel van, ami lefele kilóg, de nagyon kevés, és látványosan egészen május elejéig, tehát akkor április 10-től május, a májusi hétvége végéig magasabbak az árak, ritkán van ilyen, és a májusban csökkennek. Tehát a május az olcsóbb, mert májusra lementek, ezek közül fogunk majd akkor kiemelni konkrétan ezt a 3 plusz 1 célállomást majd a műsor második felében. Az elején viszont néhány érdekes hír, illetve háttér. Gyorsan túlesünk azon, hogy csak fölmerült bennem, mert futott a sajtóba egy ismét egy ilyen Ryanair-es szívás, hogy ilyenkor mi jár az utasnak, és bizonyos szempontból nagyon tanulságos, ami történt.
Hát ne semmi, sajnálatos módon.
Hát van egy teljesen normális járat, és rosszul lesz egy utas. Le kell szállni. Orvosi ellátást kell biztosítani az utasnak. Mi történik akkor, ha leszállnak, az utas megkapja az ellátást, az utas kórházba szállítják, lehetne tovább menni. De a légirányítók azt mondták, hogy hát nekünk lejárt a munkaidőnk, mi nem várunk most 10 percet azért, hogy most 10-eket elirányítsunk, van nekünk dolgunk, vár az ágy, mennénk szépen haza, és a gép ott ragad még egy napra, mert hogy meg kell várni, jön az éjszaka, és csak reggel tud tovább menni, addigra lejár a személyzetnek a munkaideje, tehát ez egy komoly probléma. De mi jár a utasnak? És ebből a cikkből az derült ki, vagy a cikkekből az derült ki, sokan hozzák, hogy ami járt volna, azt nem adták meg.
És praktikusan a szállás, ugye?
A praktikusan a szállás meg az ellátás. Lehet, hogy a földi kiszolgálók is úgy döntöttek, hogy őket ez nem érdekli, és hazamennek. Vagy ott sem kellett lenniük, tehát ez egy kitérőre ment gép volt, lehet, hogy már eleve nem volt ott senki a reptéren, ezt még nem tudjuk. Ilyen részletesen nem láttam a cikkekben. Ami viszont nem jár, és ezzel nem szoktak a légitársaságok szórakozni, mert hogy ilyenkor a pénzbeli kártérítés fölmerül, viszont ez teljesen viszmajornak tűnik. Tehát ugye nem is kérdés, hogy pénzbeli kártérítés nem jár a légitársaság elől, nem tehet nyilván se az egészségügyi okokból kitérőre menésről, se arról, hogy utána nem tudtak tovább menni.
Igen, ez tipikusan annak a példája, amikor nagyon-nagyon rosszul jár az utas.
Nagyon megszívod, és mégse kap semmit.
És nem... Kártérítés nem jár neki, tehát az, hogy fél nappal később landol a gép a tervezethez képest, azért semmi nem jár, de ez mondjuk valahol könnyen belátható, hogy valóban, tehát hogy praktikusan bezárt a reptér, tehát hogy hát nem lehet mit tenni. A másik, aminél meg jogos elvárás lenne, hogy azért a légitársaság gondoskodjon valamilyen ellátásról, ez akár kaja, szállás, tök mindegy, azzal meg nem lehet mit kezdeni, tehát hogy az ott lett volna fontos, az a szállás, ezt utólag nem lehet peresíteni, meg, tehát, hogy meg azon már vibrálni, hogy nekem az járt volna, mert hogy elmaradt, és onnantól kezdve mindegy.
És ez az, amit nem... Ha a légitársaság ezt nem adja meg, nem nagyon tudsz vele mit csinálni. A pénzbeli kártérítések egyre kevésbé szórakoznak, azt ki szokták fizetni. Ugye erre vannak jogi megoldások, vannak ezek a cégek, amelyek segítenek ezeket behajtani, de ez itt esetünkben nem jár. Ellenben az ellátási kötelezettség nem teljesítése ügyében gyakorlatilag védtelen az utas és kiszolgáltatott. Nem tudsz semmit csinálni, ha nem kapod meg.
Valószínűleg a hatóságoknak, és nem feltétlenül a nemzeti hatóságoknak, hanem valamilyen uniós fogyasztóvédelmi hatóságnak kellene egységesen föllépnie, hogy büntesse az ilyen típusú, hát nem tudom,
ez azért nehéz. Ügyleteket. Igen, ez azért nehéz, mert van, amikor viszont ez tényleg lehetetlen. Tehát amikor időjárási ok miatt mondjuk sok járatnak van egy viszonylag kis reptéren törlése, és effektíven nincs annyi szállodai hely a környéken.
Akkor adjon kaját, kérjen elnézést, tájékoztass, hogy bocs, nem. Tehát, hogy ha fizikailag nincs annyi ágy az adott városban, vagy szigeten, vagy akárhol, mint ahány utas ott ragad, az egy szerintem egy exakt probléma, és akkor tök kellemetlen, hogy te abba a csoportba tartozol, akinek nem jutott ágy. Ez egy helyzet, az meg egy másik helyzet, amikor kísérletet sem tesz a légitársaság arra, hogy neked akármilyen ellátást biztosítson. Akkor nem szállást, hanem akkor vizet, kaját, nem tudom én, utcazenészt, vagy tök minden.
Erre az esetre annyit kell mondania, hogy kérjük, intézzétek magatoknak, és utólag megtérítjük, és ezt szokták is mondani, és ugye nem pontosak sose az utas általi elmondások, hogy ilyenkor mi történt, nem tudjuk, hogy itt ez konkrétan elhangzott-e, volt-e valaki, aki segítsen. Lényeg az, hogy akár mondták, akár nem, ha te ott vagy, és láthatólag nincsen semmiféle segítség, az biztos és egyértelmű, hogy ha ilyenkor magadnak intézed, akkor azt ki fogják utólag fizetni. Nyilván az sokkal kényelmesebb ott ücsörögni, jön értünk a busz, elvisznek, és kapjuk a szállást, nekünk is volt már ilyen jó párszor.
Nem csak a kényelemről van szó, hanem a költségről.
Ezt mondom, igen, nem csak kényelmesebb, de magadnak kell előfinanszírozni a dolgot, amit utólag megtérítenek, de ilyenkor tényleg csak azt tudjuk csinálni, hogy hát ők nem segítenek, akkor viszont megyünk magunk, és miután itt egy gépről volt szó, és egy nagyvárosról, Bilbaóból, itt utólag taxiköltséget, szállásköltséget, mindent a légitársaság kifizet. Ilyen akkor szokott nehézség lenni, hogyha nem adják meg az információt, hogy mikor megy tovább a gép. Tehát, ha mondjuk órák telnek el, hogy hát kerítünk még légirányítót, lehet, hogy föl tudunk szállni, addig senki nem megy sehova, ez csak akkor működik, amikor már eldőlt, hogy nem tudunk menni, mert már nem lesz ilyen. Tehát itt az információ áramlás, ami nagyon fontos. De a lényeg az, hogy mind a kettőre ugyanolyan jogi kötelezettségek vonatkoznak, a kártérítésre is, meg az ellátás biztosítására is. A különbség az, hogy egyik az betartható, és vannak cégek, akik kisajtolják rajtuk, ez a légitársaságok sem szórakoznak annyira. Az ellátásnál pontosan tudják, hogy ha ellébecolják és semmit nem adnak, akkor sem nagyon lehet jogilag csinálni, akkor csak az utasok nagyon idegesek lesznek, és a nagy negatív hatás akkor van, ha ez eljut a sajtóhoz, és körbe megy, és sokan olvassák, hogy már megint így viselkedett a légitársaság. Na, emiatt tanulságos. Ha belekerülünk egy ilyenbe, akkor tegyünk magunkért, és akkor intézzünk. Meg nem árt, ha van ilyen esetre azért tartalék, hogy mondjuk egy szállást ki tudjunk fizetni, meg tudjunk finanszírozni, vagy bármilyen van, akkor magunknak, vagy magunkon segítsünk, aztán behajtjuk utólag. Na, de itt voltak a Ryanair képviselői Budapesten, és tartottak egy érdekes sajtótájékoztatót. Bejelentettek 4 új útvonalat, de hát ez megint egy kis, nem is kicsi csúsztatás van. Az új útvonalak a Ryanairnél az azt jelenti, hogy az év adott időszakában új. Tehát most a nyári menetrend időszakra a 4 új útvonal, az náluk azt jelenti, hogy ami nem volt tavaly nyáron, és természetesen amik meg tavaly voltak és megszűnnek, azokat meg nem kalkuláljuk bele, tehát csak az újakat kommunikáljuk, és az előző év hasonló időszakához képest. Amiket meg mi így elmondunk konkrétan, tényként, az mindig az aktuális, friss, vadonatúj bejelentés. Tehát ekközül a 4 közül már 3 jár télen is, úgyhogy ezekről már beszélgettünk is. Az egyetlen, ami valóban újdonság, és eddig nem volt, és most tették bele a nyári menetrendbe, az, hát én őszintén meglepődtem. Katowice. Budapest-Katowice. Kérdezgettem, mondták, hogy ez kimondottan egy magyar kormányzat részéről is voltak ilyen bedobott lehetőségek, hogy szerintük hova lenne jó. Hát Krakkóba volt, de befutcsolt. Krakót kétszer próbálták meg, kétszer zárták be. Most lett egy Katowice, ami turista szempontból sokkal kevésbé izgalmas, onnan meg, ahhoz meg, hogy, tehát Krakó eleven egyszer, amúgy is, tehát oda én inkább busszal mennék, vagy vonattal, amúgy is, vagy kocsival, igen, mert éppen hogy, azon a határon van, hogy érdemes-e oda.
Igen, de hogy Varsó meg...
Varsó eddig is volt, és
igen, de
is.
Hogy ha Krakó nem működik, Varsó működik, ez nyilván átszállási kapcsolatok miatt?
Nem, szerintem ott az inkább már üzlet, meg munka. Uh-huh. Tehát ott úgy tűnik, hogy a turisták tényleg a földön maradnak, sokan kocsival mennek érthető módon, az még a beutazható
Krakóba
távolság.
Krakóba turisták mennek, Varsóba meg a biznisz.
Erősebb a biznisz vonal, meg
és
a munka.
És akkor Katowicébe kimegy a vendégmunkás?
Hát. Én is ezt a kérdést tettem fel, hogy ha Krakó nem működött, akkor Katowice mitől működne? Tehát ez nem tudom, mi az, ami pluszban Katowicében.
Látod, mert inkább egy Budapest-Gdansk kellene, mert Gdanskból legalább vannak jó, de jó kis átszállási kapcsolatok.
Igen, de ez önérdek, mert a legtutibb norvégiai kisrepterekre még fönn a sarkörön túl is csak Gdanskból repül a vízzel, és Európa legszebb helyére, a kedvenceinkre így tudnánk olcsón elmenni.
Igen, és az egész, de... és a kínlódás eljutni Gdanskba. Ami egyébként szintén megér egy kört, mert egy egészen varázslatos kisváros.
A főkínlódás, van Gdanskba busz. El tudsz menni, van közvetlen buszjárat Budapestre. 20-hány óra, vagy 18, de azért az a helyzet, hogy annak idején, amikor sítáborba mentünk, és 28 óra alatt értünk oda, akkor fogadtam meg, hogy ez volt az utolsó. A sikerült is tartani, tehát 12 órások voltak, amikor nagyon úgy jött ki már a matek, meg az odaérés, meg nem tudom mi, egyszer-egyszer még bevállalom, de hogy Gdanskba nem mennék el végbusszal, vagy hát nem tudom. Tehát ha ingyen lenne a busz, akkor is szerintem mennék vonattal, vagy két átszállása, vagy bárhogy, vagy, de hogy nem tudom. De hát ez meg tök egyéni, hát nyilván valaki meg nézelődik, alszik, elolvasgat, felszáll, és úgy érzi, hogy pillanatokat odaértem, tehát Gdanskba elvileg van közvetlen járat, csak sajnos autóbusz formájában. Na, minden esetre, a lényeg azon visszakanyarodva az új útvonalakon túllépve, Katowice érdekes, jó, menjen, reméljük, hogy menni fog, jó, minden új útvonalnak örülünk. Viszont, amit mondtak, és általában, amikor a Ryanair eljön Budapestre sajtótájékoztatót tartanak, annak oka van. Nem a legmagasabb szinten voltak itt, nem Michael O'Leary alázta a magyar kormányt, és tartotta az ő elképesztően vicces stand-up előadását, hanem most helyettesei jöttek, de a mondás nagyon érdekes. Azt mondták, hogy királyság, Magyarország szerepel a legtöbb sajtóközleményükben pozitív példaként arra, hogy lám, ahol támogatják a légiközlekedést, a fejlődésünket, mert eltörölték az utasadót például Magyarországon. Most arról beszéltek, hogy igen, nagyon jó, ez a kormány érti, hogy miről van szó. Ugyanakkor a reptéren megemelgetik a díjakat, ez a másik, ami a legjobban irritálja a Ryanair-t. Egészen konkrétan úgy fogalmaztak, hogy amit adnak az egyik kezükkel, azt elveszik a másikkal, ugyanis a reptér ugye állami tulajdonba került, az államnak ráhatás van a reptérnek az üzletpolitikájára is, tehát a kormány hiába a támogató, meg az állam hiába szeretné, hogy nőjön a forgalom, ha egyszer a reptér utána elkezd díjakat emelgetni, és nem annyira a forgalom növelését tartja szem előtt, hanem a bevétel növelést, ez tök érdekes egyébként. Megkérdeztem, és már 20 euró fölött van a egy utas jutó reptéri díj. Na most annyira jegyeket lehet venni csúcsidőn kívül, és erről sokat beszélünk, hogy a 15-20 eurós jegyekből van bőven, tehát ott már gyakorlatilag többet fizet a légitársaság a reptérnek, mint amennyit jegy árként beszél az utastól. És
milyen szerencsé, hogy nem kell Budapesten negyed órát sétálni a legmesszebb lévő termináltól, mert nem olyan nagy a reptér.
Igen,
mert szerintem még akár Szántóföldre raknák ki a gépeket.
Hát zárójelben ismét nyert díjakat a reptér, és egyébként az, ami egyetértünk, hogy ez teljesen kulturált és tök minőségű és tök rendben levő cucc. A távolság is pont megfelelő, a fapados terminál, ami a kinti beszállító kapus teljesen rendben van.
Sétál, tehát hogy nincs is tehát nem kell szendvicset bontani.
Nem. Kicsit talán alulméretezték a kapunál a beterelő helyeket, ahol Ugyan, hogy megnőttek a gépek, és most már 230 embernek is kell ott lennie, oda utasként, ha figyelünk, hogy minél kevesebbet legyünk ott, csak a végén menjünk be, mikor már a beszállásnak vége van, mert ott tényleg nagy tömeg van, meg kényelmetlen, főleg ha a gép nem indul, és ott sokat kell ülni, akkor az kellemetlen, de ez egy, amit föl tudunk hozni így.
Jó, de szerintem az máshol is nyomorogsz, meg szorongsz, tehát,
hogy... Igen, de zárójel bezárva, szóval a pesti reptér rendben van. Szóval azt mondja Reiner, hogyha a állam részéről és a reptér részéről is megfelelő lenne a hozzáállás. Tehát most például nem tudják, itt év per év elszámolás van, tehát január, tehát nem tudják, hogy jövő januártól milyen díjakat akar majd a reptér beszedni. Na most, amíg nem tudják, hogy jövő januártól milyen díjakat akar beszedni, ők nem tudnak jövő téli menetrendet tervezni. Hamarosan meg kell jelenni a téli menetrendnek, heteken belül elkezdik föltölteni a jövő téli menetrendet, de így elég nehéz, hogyha itt ilyen emelési kísérletek vannak, és nem tudják, mi lesz jövő télen. Szóval az a mondás a részükről, hogyha ők látnák, és biztosít, ha nem is biztosítékot kapnának, de egy kiszámítható rendszer lenne, hogy itt a költségek rendben vannak, akkor ők egy nagyon komoly fejlesztést hajtanának végre, és nem csak Budapesten, hanem Debrecenben és Sármelléken is, tehát a két vidéki reptérre is indítanának járatokat. Ezek közül Sármellékről már jártak korábban, de már sok-sok évvel ezelőtt, és hát több mint 10 év van, hogy bezárták a utolsót emlékeim szerint, de avóta az a reptér is állami kézbe került, ott is az államnak azért komoly ráhatása van. Az állam többségbe került Debrecenben is, tehát gyakorlatilag a debreceni reptér is állami kézbe kerül, viszont a Wizz Air ott nagyon sokáig komoly tényező volt, és most vágta vissza a járatait. Nyilván akkor menne be a helyére a Ryanair, hogyha jó dílt kapna. A debreceni lapok egyébként ezt már úgy kezelték, hogy boly, milyen jó hír jön a Ryanair, hát azért nem eszik ennyire forrón.
Nekem szóval... erről az jutott eszembe, hogy olyan 20 évvel ezelőtt még gyakornok voltam, amikor írtam arról újságcikket, hogy a nagy-nagy bútor kereskedő cég az akár Debrecenben is terjeszkedhetne, hát aztán nem sikerült neki még elhagyni a Budapest közigazgatási határát, tehát hogy
de azért a Debrecen reptéren az áruforgalom az egyébként tényleg persze, szépen jó, nő, hát, tehát az ott rendben van, legalább az rendben van.
De nem valószínű, hogy a debreceni lapok arra utaltak, hogy a Reiner áruforgalmait majd mekkorát fog hasítani.
Nem, hát persze. Na, úgyhogy van egy ilyen mondás és ígéret, hogy komoly fejlesztések, de ehhez az kell, hogy lássák, hogy mondjuk a következő néhány évben nem emelik meg hirtelen a költségeiket, mert abban a pillanatban, ha ez megtörténik, a Ryanair mindenhonnan kivonul. Tehát minden, gyakorlatilag minden hónapban van olyan ország, vagy van olyan reptér, ahol emiatt hirtelen vágni kellett. A utolsó, amiről beszéltünk, és ugye a Legoland járat esik áldobatul, az a Dániában voltak komoly díjemelések, és emiatt a vidéki repterekről egy-egybe kivonultak, tehát gyakorlatilag minden jártat bezártak Billundban is, és még aztán másik két reptére is, ahol jártak. Na, szóval ezt ajánlják ők, és várják a reakciót, kíváncsi vagyok, hogy ebbe beleáll a kormány. Miközben nyilván hasonló feltételeket kapna, akkor a Wizz Air is fejlesztene, tehát igazából hát gondolom, hogy az azonos modell mellett neki is érdeke lenne, és ő is ebbe belelépne. Úgyhogy itt most úgy tűnik, hogy a magyar államnál pattog a labda ezzel kapcsolatosan. És akkor még csak ide bigyezteném a végére, hogy át csónakázva a tengeren túlra minden fapadosok kitalálója, eredete.
Minden fapadosok atya, nem?
Atyát mondhatjuk úgy, a Southwest Airlines. Ők csinálták meg, ők találták ki a low cost modellt, ők voltak az elsők, akik tényleg saját erőből még a 70-es években olcsóbb jegyekkel át tudták törni a gátat, és be tudtak törni az amerikai piacra, és tőlük indult minden. Róluk vette a mintát a Ryanair. Amikor a Ryanair átalakult, világ legsikeresebb fapados légitársaságá válva az ultra low cost modellre, a fapados modellre éppen csődbe ment volna a hagyományos modellrel, a kis gépeivel, akkor is, és a Southwesthez mentek tanulmányútra, oda küldte ki a Ryanair alapítója, azt a Michael O'Leary-t, akit ismerünk jól, és azóta is a Ryanairnek a vezérigazgatója, tehát ő is oda ment tanulni. És azért beszélünk most a Southwestről nagyon röviden, mert ott most vége egy időszak. Hát lényegében a teljes eddigi fapados, bármire hajazó időszakának vége, mindig is megpróbálta megkülönböztetni magát, mindig is próbálta tömegből kitűnni, mindig voltak olyan szolgáltatásai, ami másnál nincs, és most a kettő utolsót is feladta, és ezzel teljesen elkezdett belesimulni, sőt, már be is fejezte a belesimulást a többi hagyományos légitársaság közé. Szóval a szabadültetés volt az utolsó, amit pár hónapja jelentettek be, hogy megszüntetik, és a legfrissebb, a legutolsó az ingyenes podgyász. Na, az, amit most feladtak, és akkor ez volt, ezzel végleg beálltak a sorba. És mindenre azért volt szükség, hogy azért kellett megcsinálniuk, mert hát egy érkezett egy befektető, aki ezt kiverte, leverte rajtuk, 10%-ig fölment egy hedge fund befektetőként, aki aztán agresszíven lépett föl, bekerült az igazgatóságba, és addig revolverezte a menedzsmentet, hogy föladjon mindent az alapelvekből, rövid távú profitabilitás érdekében, hogy nem volt nagyon más választásuk, az árfolyam már régóta esik, tényleg rossz mutatókat közöltek, és szereztek annyi. És a részvényesek többsége végül emellé áll, úgy tűnik, szóval ezzel viszont egy korszaknak vége. Miközben a Ryanair továbbfejlesztette a modellt, és a vezetője az ultra fapados modellnek a világon, ez terjed, Amerika ezt visszaimportálta később, maga az egész modellnek a feltalálója, a Southwest Airlines, az kiszállt gyakorlatilag fapadosnak lenni, illetve egyáltalán magát megkülönböztetni bármivel is a többiektől, egy teljesen átlagos és nem túl jó mutatókkal rendelkező légitársaságként működik tovább. Úgyhogy ez a legfrissebb ezzel kapcsolatos információ. Hát ez nekem fájdalmas valahol, tehát nyilván érzelmileg nem, sokat nem utazunk arra felé, de mi sem, de egy érdekes történet. Fú, de jól eldumáltuk az időt megint. Vagy csak én?
Hát mindig te.
A túlzás. Nagyon lelkes voltál az előbb azért.
Jó, mert néha magamhoz ragadom a mikrofont, és akkor nem hagylak szóhoz jutni, hogy legalább legyen egy percem nekem.
Nem érdekel, nagyon jól mulatok magam az utas problémákkal, amikor az utas ráfázik vonalon, azért téged is föl lehet csigázni, és akkor mindig föl csattansz, és átveszed a kezdeményezést, úgyhogy ez is megvolt. Na, de akkor most már a következő percekben tényleg jönnek konkrétan az útvonalnak májusi ötleteink, 3+1, mindjárt folytatjuk, maradjatok.